Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Köszönöm szépen ezt a sok üzenetet, amit írtatok, nagyon sokat jelent ez nekem, és nagyon köszönöm a támogatást. Ha te is támogatni szeretnéd az Attágítót, azt megteheted azzal, hogy virtuálisan megkész egy kávéra. A linket ehhez megtalálod az epizód leírásában. Azok számára pedig, akik rendszeresen szeretnének támogatni, itt a lehetőség erre a Ko-fi oldalán. Néhány nap múlva indul az Attágító egyszer volt, amely kizárólag rendszeres támogatóim számára lesz hallgatható. Minden támogatóm havonta egy új reklámmentes részt és egy bónusz mini epizódot hallgathat meg, és jut hozzá egyéb gudikhoz. Ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linkeket. De most nézzük, miről szól a mai epizód. 2004-ben egy meghökkentő kép járta be az internetet. Egy középkorú orosz férfi laborköpenyben meghatározhatatlan arckifejezéssel tart a kamerába egy nagy befőttes üveget, amelyben egy tekintélyes, hosszú, húsos állagú valami lebeg. A fényképet kísérő szöveg azt a valamit az egykor híres, hírhedt misztikus Grigori Rasputin szerszámaként azonosította. Einstein agyához és Shelley szívéhez hasonlóan, amelyekről egyébként már készítettem egy-egy epizódot, ezen ereke is azt a tulajdonságot szimbolizálja, amelyről a tulajdonosa leginkább ismert volt. Ebben az esetben a nők iránti oldhatatlan vágya iránt, amely végül aztán Rasputin bukásához vezetett. Nézzünk utána ennek a híres, hírhedt, imádott és gyűlölt figurának, poroljunk le néhány mítoszt, és kutassuk fel, hogy hogyan és miért landolt a legkedvesebb szerve egy befőttes üvegben. Grigori Jefimovics Rasputin 1869. január 10-én született a nyugat-szibériai Tobolsk tartomány Pokrovszkoje nevű falujában. Korai éveiről nem sokat tudunk. A megtérése előtti évek rejtélyesek, kevés információ áll rendelkezésünkre gyerekkoráról. Állítólag egy 7 gyermekes paraszti családba született abban a kis szibériai faluban, 1600 mérföldre Szentpétervártól, ahol elég nehéz életkörülmények között cseperedett fel. Testvérei közül egyik sem érte meg a felnőtt kort. Kevés biztosat tudunk a neveltetéséről, azt viszont tudjuk, hogy a helyiek lótolvajként és csavargóként ismerték. Hangoskodó és erőszakos volt. De aztán, késő tizenéves korában elkezdett vonzódni a valláshoz. Magas volt, hosszú, barna hajjal, szakállal, magas homlokkal és nagy orral. Képes volt a nyugalom auráját sugározni, és úgy tűnt, szükség esetén ez egyfajta terápiás tehetséget kölcsönzött neki. Ami szinte azonnal, szinte mindenkinek feltűnt, az a tekintete, illetve a szemei voltak. Félix Jusupov, majdani gyilkosa, így jellemezte őket. A szemei különlegességét az adta, hogy kicsik és színtelenek voltak, és hogy nagyon közelültek egymáshoz a nagyon mély szemgödrökben, úgyhogy az ember először észre sem vette őket, úgy szólván elrejtőztek a gödreikben. Gyakran nem volt könnyű megállapítani, hogy a szemei nyitva vannak-e vagy csukva. Ilyenkor csak a tűszúrásszerű érzés árulta el, hogy Rasputin éppen téged néz és figyel. A tekintete szúrós, bénító és áthatóan éles volt. Az ember sejtette, hogy a szemek mögött hátborzongató, szinte emberfeletti erő rejlik. 19 évesen feleségül vette Praszkovja Fjodorovna Dubrovinát, aki később 4 gyermeket szült neki. Grigori egy ideig viszonylag békés, paraszti életet élt feleségével és gyerekeivel, míg nem 1897-ben egy vallási élmény a feje tetejére állította a világát. Először egy közeli kolostorba ment, ahol teológiát hallgatott és a szentírásról vitatkozott a szerzetesekkel. Állítólag úgy 3 hónapot töltött a kolostorban, bár a hiedelemmel ellentétben soha nem lett felszentelt pap. A kolostori idő után, hátrahagyva földjét, családját, zarándoklatra indult. Különböző városokat és templomokat látogatott meg, és megismerkedett a klisztek szektájával. A klisztek számos hiedelme közül az egyik az volt, hogy csak a bűnök elkövetésével és bűnbánattal lehet közel kerülni Istenhez. Rasputin vallásos eszmélését, ha szabad így fogalmazni, gyakran hozzák összefüggésbe azzal, hogy csatlakozott a klisztekhez. Azonban nincs konkrét bizonyíték ennek alátámasztására. Akárhogy is, ébredését követően Rasputin beutazta az egész orosz birodalmat, hirdetve, hogy természetfeletti képességekkel rendelkezik, és hogy képes a betegségek gyógyítására. Fokozatosan, országszerte, szinte misztikus hírnévre tett szert. És ez egészen odáig ment, hogy a Romanovok és számos más nemes előtt is szent emberként mutatkozott be. De még itt sem állt meg. Azt állította, hogy Isten azért küldte a Romanovokhoz, hogy megmentse az orosz birodalmat, sőt, önmagával kapcsolatban szerényen megjegyezte, hogy, idézem, szörnyű bűnei ellenére ő Krisztus miniatűrben. Rasputyint röviddel az 1905-ös forradalom után mutatták be a cárnak és családjának. Az évek során aztán egyre közelebb került a Romanovokhoz. És az, hogy az egykori lódolban ilyen egyedülálló módon közel tudott jutni az igencsak visszavonult Romanovokhoz, megrémítette a császári belső kört, amely hamarosan démonizálni kezdte Rasputyint és követőit. Bár Rasputin valóban segített az ifjú Alexeinek, ez valószínűleg a vallásos ébredése során kifejlesztett hipnózis készségnek köszönhető. A hipnózis, illetve a szuggesztió képessége egyébként meglehetősen elterjedt volt akkoriban az ortodox papok körében. És Rasputin gyakran használta képességeit, különösen az orosz nemesség hölgyeinek lenyűgözésére. Apropó hölgyek. Önjelölt szentsége ellenére Rasputin számos bűnösnek tartott tevékenységnek hódolt. Az őrült szerzetes, ahogyan annyian nevezték, szerette az élvezeteket, a jó ételeket, az alkoholt és a nőket. Tény, hogy súlyos higiéniai hiányosságai ellenére, mivel ritkán mosakodott és már távolról bűzlött, Rasputin számos nemes hölgy kegyeit nyerte el. És ez még több ellenséget szerzett neki az arisztokrácia világában. Meg kell azonban jegyezni, hogy Rasputin szexuális kalandjairól szól történetek már életében is elterjedtek, és míg egyesek igazak, mások szinte a groteszkségig eltúlzottak voltak. Bár Rasputin valóban látogatta a bordélyházakat, és valószínűleg több nővel is lefeküdt, köztük azokkal is, akik követték őt, a róla szóló sztorik miszerint szexmániás őrült volt, aki gyakran mutogatta állítólag nagy szerszámát, szinte biztosan csak kitalációk. Egy pletyka, amely nagyban hozzájárult a bukásához, miszerint Alexandra is a szeretőinek egyike volt, akkoriban annyira elterjedt volt, hogy az orosz birodalomban a legtöbben közismert tényként kezelték. Sőt, pornográf képeslapok is keringtek, amelyek a párt ábrázolták pikáns pozíciókban. Egy másik, kevésbé elterjedt pletyka szerint a cárnő lányaival is lefeküdt. Ezek azonban a Rasputin elleni rágalom hadjárat melléktermékének tűnnek, amelyet azok folytattak, akik megpróbálták destabilizálni az orosz kormányt. Egyáltalán nincs történelmi bizonyíték arra, hogy a pár bármilyen szexuális tevékenységet folytatott volna. Sőt, éppen ellenkezőleg, Alexandra cárnő hitbuzgó volt, szinte fanatikusan vallásos, ráadásul mélyen elkötelezett volt a férje iránt. 1905. novemberében tehát, amikor Rasputin bemutatkozott a cári családnak, Oroszország már forrongott. Nikolaj 1894-ben lépett a trónra, növekvő elégedetlenség hátterében. A parasztok több földet akartak, a gyári munkások jobb körülményeket, a diákok akadémiai szabadságot követeltek, ügyvédek, újságírók és politikai írók illegális politikai pártokat hoztak létre és kampányoltak egy nemzetgyűlés létrehozásáért. Az értelmiségiek pedig titkos forradalmi csoportokat alakítottak a monarchia megdöntése és a szocialista állam létrehozása céljából. És ehhez jött a cári család sötét és szigorúan őrzött titka, amelyet a legközelebbi családtagokon kívül csak maroknyi ember ismert. Bár a cárnő, Alexandra, 4 lányt szült, a kívánt trónörökös csak 1904. augusztusában született meg. A megkönnyebbülés hamarosan csalódottságnak és rettegésnek adta át a helyét. Alexandra, a hatalmas Viktória királynő unokája, mint oly sokan a családjából, a hemofília hordozója volt. Alexandra már több családtagját is elvesztette ebben a betegségben. Amikor megtudta, hogy Alexei is ebben a betegségben szenved, teljesen összetört. Alexei állapotát szigorúan titokban tartották, mert attól tartottak, hogy a róla szóló hírek alássák a dinasztia megítélését. Alexandra kétségbe esetten egyre megszállottabban kereste a megoldást, a gyógymódot fia betegségére. És mielőtt a történetet tovább mesélem, álljon itt egy kis megjegyzés az orosz spiritualizmusról Rasputin idejében. Szentpétervár abban az időben a vallási mániák melegágya volt. Az 1905-ös forradalom kudarca után az emberek erősebben hajlottak az emberen túli, a spiritualista utak felé. Különösen az arisztokrata nők vonzódtak a vallások egzotikusabb formái iránt. A spiritizmus különösen népszerű volt. Virágzott az asztaltáncoltatás, a szellemidézők és mindenféle médiumok kora volt ez. Sallatánok kézzeltétellel gyógyítottak, kártyát vetettek, varázsigéket mormoltak, tealevelekből olvasták a jövő titkait. Nos, ebben a környezetben kezdte meg működését Rasputin, aki a cártól kapott nagyvonalú jutatásokból és a rajongók pazar ajándékaiból egy nagy lakásban élt a város közepén. A cárnővel való kapcsolata révén befolyás szerzett az egyházban, némely magasrangú tisztviselők is pártfogolták, és üzletemberek pazar ajándékokkal kedveskedtek neki. Immáron elég pénze volt ahhoz, hogy stílusosan éljen, hogy családját a fővárosban és Szibériában is finanszírozza, ahol egyébként nagyszobásúan újjáépítette házát, és fizette egy templom és egy kórház építését. Gyógyító hírneve is egyre nőtt, és ahogy említettem, a cári udvarba is elért. Amikor Alexei 1907-ben súlyosan megbetegedett, és egyetlen orvos sem tudta meggyógyítani, a kétségbe esett Alexandra úgy döntött, hogy Rasputin kezébe adja a cár és család sorsát. Idézem, higgy az imáim erejében, higgy a segítségemben, és a fiad életben marad. Rasputin jelenlétel segített Alexeinek. Mély hangja megnyugtatta a beteg fiút, és a zúzódások és a duzzanatok tünedezni kezdtek. Rasputin imádkozott a fiúért, a cárnő megkönnyebbülésére a fia állapota javulni kezdett. De ez hogyan történhetett? A valóságban a történészek szerint az valószínűbb, hogy Rasputin megakadályozta, hogy az orvosok kezeljék a fiút, pontosabban, hogy aszpirint kapjon, amit akkoriban egyfajta csodaszerként szinte mindenre használtak. Az aszpirin higítja a vért, ezáltal súlyosbítja a vérzést azoknál, akik hemofíliában szenvednek. Más történészek azt is megjegyezték, hogy Rasputin megnyugtatta a fiút valószínűleg egyfajta hipnózissal, ami szintén segített a vérzés csillapításában. Akárhogy is, a következő évtizedben Rasputin egyre befolyásosabb kapcsolatot alakított ki a családdal. Alexandra meg volt győződve arról, hogy őt Isten küldte, hogy megmentse a fiát, és végül a cárnő közeli bizalmasa lett. Bár Rasputin kétségtelenül ambiciózus volt, a politikai döntésekre gyakorolt befolyását a monarchia ellenségei erősen eltúlozták, hogy lejárassák a cári családot. Rasputin főszerepe az volt, hogy segítse a gyerekeket, és az udvarban a befolyása a vallási gyakorlatra korlátozódott. Minden bizonnyal a cárnőhöz állt a legközelebb, aki úgy vélte, hogy a férfi segít életben tartani a fiát. Ellenségei száma az orosz arisztokráciában és a kormányban azonban egyre nőtt. A Romanov család más tagjai megvetették Rasputint kuruzslónak, szélhámosnak, és főképp veszélyesnek tartották. Alexandra saját nővérétől is elhidegült, miután azt óva intette őt Rasputin miatt. A dolog kezdett elfajulni, és még Alexandra sem tudta megvédeni szeretett Grigori atyát a rokonai és barátai gyűlöletétől. 1911-ben Rasputin egyházi ellenségei, amelyek száma szintén egyre nőtt, megelégelték a befolyását, és egy akciót indítottak, amelyben nyilvánosan sallatánnak és szégyenfoltnak tüntették fel. De a következő év, az 1912-es volt szignifikáns Rasputin számára. Októberben Alexei egy kisebb baleset következtében megsérült, és állapota olyannyira súlyos lett, hogy még az utolsó kenetet is megkapta. A cári házaspár félőrülten az aggodalomtól elrendelte, hogy adjanak ki közleményeket, amelyben először hozták nyilvánosságra a fiú szenvedését, és kérte a nemzetet, hogy imádkozzanak a fiú gyógyulásáért. Alexandra kétségbeesésében táviratozott Rasputinnak Szibériába. Ő így táviratozott vissza, idézem. Ne féljetek semmitől. A betegség nem olyan veszélyes, mint amilyennek látszik. Ne hagyd, hogy az orvosok túlságosan zaklassák. Két nappal azután, hogy a távirat megérkezett a rezidenciára, Alexei már nem volt életveszélyben. Bármi is hozta a megkönnyebbülést, Alexandra sziklaszirálddal meg volt győződve arról, hogy Rasputin biztosította Isten segítségét. Rasputinra nézve a legkárosabb egyik ilyen dolog szintén ebben az évben történt. Amikor is Iliodor atya, az egyik legádázabb ellensége, ellopta és terjeszteni kezdte a cárnő Rasputinnak írt leveleit. Az egyikben Alexandra ezt írta, idézem. Olyan nyomorultól érzem magam nélküled. Csak akkor nyugszik és pihen a lelkem, ha te, tanítom, a közelemben vagy. Megcsókolom a kezed, és a válladra hajtom a fejem. Gyere vissza hamarosan. Vágyok rád, és sóvárgom utánad. A cár és Rasputin ellensége megpróbáltak ezekből a levelekből botrányt csinálni, de legyünk őszinték. A levél hangneme nem egy szerelmes nő vágyakozását sugallja, hanem inkább egy lelkileg függő nőjét, aki ráadásul a Rasputinnak írt leveleket mindig mama aláírással látta el. Ahogy mondtam, vélt vagy valós befolyása miatt Rasputinnak nem csak az orosz nemesség tagjai között voltak ellenségei. Az ortodox egyház papjainak nagy része elítélte az önjelölt kicsiny Krisztust. Köztük volt Szergej Trufanov is, aki gyűlölte Rasputint, és tette felelőssé a cári pár helytelen viselkedésért, és neheztelt Rasputinra a családra gyakorolt befolyása miatt. 1914. július 12-én egy Csionya Guseva nevű parasztasszony, aki Trufanov támogatója volt, szülőfalujában az utcán hasba szúrta Rasputint. A merénylőt később elmebetegnek nyilvánították, és egy Tomszki elmegyógyintézetbe zárták. Trufanov pedig Norvégiába menekült, rögtön azután, hogy értesült a sikertelen merényletről. Rasputin ugyan túlélte a merényletet, de felépülése hosszú és fájdalmas volt, és úgy tűnt, megváltoztatta őt. Erősen inni kezdett, állítása szerint nehezebben tudott saját gyógyerejére összpontosítani, és rendkívül gyanakvóvá vált ellenségeivel szemben. Gyanakvása jogosnak bizonyult, mert egy évvel később, 1915-ben egy második Rasputin elleni merénylet is leleplezésre került, bár ezúttal még azelőtt, hogy azt végrehajtották volna. Rasputin meggyőződéses pacifista volt, és többször is azt tanácsolta a cárnak, hogy ne lépjen be a háborúba. Egy Nikolajhoz írt levelében így fogalmazott, idézem. Barátom, ismétlem neked, szörnyű veszély fenyegeti Oroszországot. Katasztrófa, vég nélküli szenvedés. Éjszaka van. Egy csillag sem maradt az égen. Könnyek óceánja, a vér óceánja. Mit mondhatnék még? Nem találom a szavakat. Egy vég nélküli borzalom. Tudom, hogy mindannyian háborút követelnek tőled, még a leghűségesebbek is. Nem vezik észre, hogy a szakadék felé száguldanak. Ahogy látható, Rasputin befolyása nem volt akkora, mint a pletykák szerint, hiszen a cár, illetve Oroszország igenis belépett a háborúba. 1915-ben már tombolt az első világháború. Nikolaj elhagyta a családját, és a keleti frontra indult. Rasputin megjósolta, hogy a konfliktus katasztrofális lesz az ország számára, és kataklizmikus következményekkel jár majd a monarchiára nézve. Mivel figyelmeztetését nem vették figyelembe, Rasputin a frontra készült, hogy megáldja az orosz csapatokat. Ám ezt is megtagadták tőle, sőt, a hadsereg főparancsnoka, Nikolaj Nikolajevics nagy herceg megesküdött, hogy felakasztja, ha a frontvonalnak csak a közelébe is kerül. Míg a cár a fronton időzött, a magányos és zaklatott Alexandra egyre több időt kezdett el Rasputin társaságában tölteni. Rasputinnak most már saját személyes sofőrje is volt, aki hozta és vitte őt a cárnővel való privát imádkozásokra. És itt van egy nagyon érdekes fejlemény, mivel ezzel egyidejűleg a városban Rasputin túlkapásairól lehetett hallani. Akár korábbi hatalmát próbálta visszaállítani, akár elkeseredett volt annak elvesztése miatt, viselkedése valahogy egyre vadabbá vált. Ami 1915 márciusában egy éjszakai szórakozóhelyen érte el a tetőpontját, amikor részek felfordulásban női sikolyok és törött poharak közepette trágár állításokat tett a cárnőről. Ezután sebesen Szibériába távozott, barátja, a belügyminiszter pedig a történtek szépített változatát tudatta Nikolajjal. 1916-ra Rasputin hírneve a végletekig megromlott. Oroszország szerepe az első világháborúban nem alakult jól, és a felelősség egy része Rasputinra hárult. Ellenségei az udvarban gyakorolt befolyása ellen lármáztak. A kormányról pedig azt állították, hogy, idézem, sötét erők kezében van, élükön Rasputyinnal. Az ország katonai, gazdasági és politikai válságban volt. Az orosz sajtó démonizálta, a Romanov rokonság ki nem állhatta, és mostanra már a köznép is megelégelte az őrült szerzetest. Ez az egész 1916. decemberében csúcsosodott ki a Rasputin elleni harmadik és egyben utolsó merénylettel. Ezzel kapcsolatban érdekes Rasputin egyik utolsó cárhoz írt levele, amelyben saját haláláról írt. Az 1916. decemberében kelt levelében Rasputin a következőket írta. Idézem. Úgy érzem, hogy még január 1-e előtt eltávozom az élők sorából. Ha a rokonaid okozzák a halálomat, akkor egyik gyermeket sem marad életben 2 évnél tovább. Megérzés vagy sem, valóban a cár rokonai vetnek véget életének, és sötét jóslata, miszerint a cár gyermekei 2 évvel a halála után meghalnak, jól tudjuk, szintén valóra válnak. És most elérkeztünk az utolsó naphoz, az utolsó órákhoz. Érdemes észben tartani, hogy a rendelkezésünkre álló beszámolók a merénylőitől és a lányától származnak, tehát olyan forrásokból, amelyek aligha elfogulatlanok. 3 forrásunk van arról, hogy mi történt abban az alaksori lakásban. Az első 2 Jusupov és Vladimir Puriskevics az összeesküvők egy másik tagjának írásos beszámolója. Ezek általában egyetértenek egymással az este eseményeit illetően. A 3. forrás Rasputin bontolásának eredménye, amelyet gyertyafénnél végeztek a holttest előkerülését követő este. Csak zárójelben, a rendőrség tudta, hogy merénylet kísérlet készül. Több helyről is érkeztek tippek, és magát Rasputint is figyelmeztették telefonon a merénylet napján. Rasputinnak határozottan azt tanácsolták, hogy ne hagyja el a házát. De ő mégis elfogadta Félix Jusupov meghívását, aki hosszabb ideje már állandó látogatója volt, és Rasputin a barátjának tekintette. Rasputin lányai úgy emlékeztek vissza, hogy apjuk aznap este jó hangulatban volt, de idegesnek is tűnt, mintha érezte volna, hogy valami nincs rendben. Apjuk kiöltözött az alkalomra, búzavirágokkal hímzett selyem inget viselt, amelyet a cárnő külön neki készített, bársonnadrággal és fényesre csiszolt csizmával. A fő összeesküvő Félix Jusupov herceg, Oroszország második leggazdagabb embere, a cár unokahúgának férje volt, aki 4 másik férfival együtt elhatározta, hogy Rasputyint a Szentpétervári Jusupov palotába csalja. Az ürügy egy találkozó volt Jusupov gyönyörű feleségével, Irinával, aki azonban nem is tartózkodott a városban. Jusupov már 1916. októberében beszervezte a barátját és Nikolaj cár unokatestvérét, a 25 éves Dmitri Pavlovics nagyherceget, hogy vele együtt tervezze a merényletet. November végére beszervezték Vladimir Puriscsövicset, a Duma egyik tagját, aki már egy ideje nyíltan támadta Rasputyint. A végső tervhez még 2 embert vettek fel, Szergej Szuhotin hadnagyot és egy lengyel orvost, Stanislav Lázovert. Jusupov azt mondta Rasputinnak, hogy a feleségem még egy partin van, és Rasputinnak addig társaságot nyújt, amíg Irina visszatér. Jusupov valójában a bátorságát szedte össze, hogy az este tényleges céljára figyeljen, ami Rasputin meggyilkolása volt. Jusupov hazafias kötelességének tartotta, hogy megszabadítsa Oroszországot a férfitól. Az emlékirataiban, mint a 10 évvel Rasputin halála után, így írt, bár a sztorin az idők során többször is változtatott. Idézem. Úgy döntöttünk, hogy a méreg a legbiztosabb eszköz arra, hogy megöljük őt, anélkül, hogy a gyilkosságnak bármilyen nyoma maradna. A kivégzés színhelyül a Mojkán levő házamat választottuk. Az alaksorban berendeztem egy lakást, amely kiválóan alkalmas volt a tervünk megvalósítására. Megállapodtunk abban, hogy Rasputinnak jó adag ciánkálit adunk, hogy azonnal végezzen vele. Amíg a házamban tartózkodott, egyedül maradtam vele. A többiek készenlétben álltak, hogy szükség esetén a segítségemre siessenek. Amikor Rasputin megérkezett Jusupov palotájába, az alaksori lakásba vezették. Ott Jusupov teával, süteményekkel és ciánnal megspékelt alkohollal kínálta meg. És itt térnek el először a források. Jusupov társ összeesküvője, dr. Lazavert állítólag a borba tölti a ciánt, és hallatlan dózisban mérgezi meg a csokoládé és mandulatortát. A Jusupov által elbeszélt történet szerint Rasputin felfalta a mérgezett süteményt és benyakalta a bort is, de a méreg nem hatott rá. Csupán nehéz fejre és égő gyomorra panaszkodott. A Puriskevics által elmesélt történet ezzel megegyezik, bár Puriskevics nem volt a szobában, így kérdéses, hogy honnan tudott róla. Tehát az idő már hajnali 2 óra lett, az összeesküvők pedig egyre türelmetlenebbek lettek. Ha nem ölik meg Rasputyint hamarosan, nem lesz idejük eltüntetni a holttestet. Végül 2:30-kor elszánták magukat. Jusupov valamilyen ürüggyel egyedül hagyta Rasputyint, és egy gyors utolsó tanácskozást tartott a többiekkel. Ezután visszatért a pincébe egy revolverrel, és közelről egy golyót eresztett Rasputyin gyomrába. Rasputyin összeesett, feltehetően holtan. Jusupov elmondása szerint a férfi már egy ideje a pincében feküdt, amikor is valami történt. Hirtelen kinyílt a bal szeme. Néhány másodperccel később a jobb szemhéja is remegni kezdett, majd kinyílt. Ekkor láttam, hogy mindkét szeme, egy vipera zöld szeme ördögi gyűlölettel bámul rám. Aztán szörnyű dolog történt. Rasputin hirtelen nagy erőfeszítéssel, habzó szájjal talpra ugrott. Vad üvöltés visszhangzott a boltozatos termekben, keze görcsösen csapkodott a levegőben. Rám rontott, a torkomnak akart nekiesni, és az ujjait acélkarmokként mélyeztette a vállamba. A szemei kidüllettek az üregeikből, ajkaiból vérszivárgott. Rasputin soha nem tűnt még olyan szörnyűnek számomra, mint most. Szinte felfalt a sátáni tekintetével. Úgy tűnt, hogy most végre megértettem, miért csaltam ide, és mit szándékozom tenni vele. Komoly csata folyt kettőnk között, szörnyű volt. Csak egy pillanat, és legyőznek, és megsemmisítenek. Éreztem, hogy Rasputin bénító tekintete alatt kezdtem elveszíteni az önuralmamat. Az egész testem megbénult, a fejem körbe-körbe járt, semmit sem láttam magam körül. Végül Rasputin hirtelen félrelőgte őt, és kimenekült az épületből. Az összeesküvők utána rohantak, és lövéseket adtak le a menekülő férfira. Rasputint előbb hátába, majd a fején találták el. De még ez sem ölte meg Rasputint. Jusupov állítólag ekkor dűrohamában felkapott egy bunkos botot, és azzal kezdte el verni a testét. De az elbeszélés szerint még ezt a verést is túlélte Rasputin. Ezután a merénylők a férfit egy nehéz függönybe bugyolálták, a folyóhoz vitték, ahol egy jégen ütött lyukba dobták. Bár ekkor még mindig lélegzett, és valójában a jeges víz volt az, ami végül végzett vele. Rasputin eltűnéséről és valószínűsíthető meggyilkolásáról gyorsan kezdtek terjedni a pletykák Szentpéterváron. A cárnő aggodalommal várta a híreket, miközben a rendőrség megkezdte a keresést. December 30-án délután egy barna csizmát emeltek ki a befagyott vízből. A híd korlátján vért vettek észre. Rasputin holttestét a folyamér rendőrség találta meg a Néva folyóban, a Petrovszki híd közelében. Amikor a hír kitudódott, a lakosság az utcán örvendezett, a templomokban hálaimákat mondtak, és gyertyákat gyújtottak meg az ikonok előtt. Jusupovot és Pavlovicsot nemzeti hősként ünnepelték. A belügyminiszter azonnal vizsgálatot indított Rasputin eltűnése, majd meggyilkolása ügyében. Rasputin földi maradványait egy vörös keresztes furgonban szállították a hadsereg veterányainak otthonába. A cár különleges utasítására még aznap este boncolást végeztek, amíg mindig fagyott holttesten. És ez a boncolás pedig egészen más képet fest a történtekről. A boncolásra úgy 22 óra körül került sor, amit egy bizonyos dr. Dimitri Koszorotov végzett, aki megállapította, hogy Rasputint 3-szor lőtték meg különböző kaliberű fegyverekkel. A fejsebb körül lőpor maradványok is voltak, ami arra utal, hogy a fegyver kevesebb, mint 1 méterre volt a lövés pillanatában. A boncoló sebész azt is kijelentette, hogy a lövés szöge inkább egy fekvő emberre utal. Más szóval, a boncolás arra utal, hogy Rasputint először hátulról lőtték meg, összeesett, a hátára fordult, vagy fordították, majd ekkor fejbe lőtték, és akkor halt meg, amikor a golyó az agyába hatolt. Lázovet doktor az egyik merénylők, később azt nyilatkozta, hogy lelkiismeret furdalása volt, és ártalmatlan anyagot tett a süteményekbe, nem pedig ciánt. És még egy fontos pont is található a boncolás sorai között, nem találtak vizet a tüdejében, tehát Rasputin már halott volt, amikor a jéghideg folyó vizébe dobták. A hatóságok gyorsan elfogták az összeesküvőket, és házi őrizetbe helyezték őket. Büntetésképpen a cár Jusupovot a belgorodi területen levő családi birtokára száműzte. Dmitri nagyherceget száműzték az udvarból, és a perzsa frontra küldték harcolni. És bár büntetése heves ellenállást váltott ki a Romanov családból, a döntés valószínűleg megmentette az életét. Amikor a cári önkény uralom az 1917-es februári forradalom után összeomlott, Dmitri már messze volt a veszélytől. De hogyan került az újságokba a Rasputin levágott péniszéről szóló hír? A történet, ha lehet egyáltalán fokozni, itt még bizarabbá válik. Rasputin lánya, Maria szerint apját kasztrálták, mielőtt meggyilkolták volna. Azt állítja, hogy Jusupov azért ölte meg Rasputint, mert az nem reagált a szexuális közeledésére. A herceg közismerten szívesen kényeztette magát férfiakkal, Rasputin viszont nem. Az elutasítás miatt sértett Jusupov bosszúból megerőszakolta az őrült szerzetest, legalábbis Maria szerint, utána pedig az egyik társbűntárs levágta Rasputin péniszét és a szoba egyik végébe dobta. A nyilvánosság csak az 1970-es években kezdett el beszélni a péniszről, amikor egy Patty Barham nevű író, aki akkoriban könyvet írt Máriával, Rasputin lányával, azt állította, hogy egy Párizsban élő orosz emigráns hálószobájában látta azt. Barham szerint az emigráns húga a Jusupov palota egyik szolgájához ment feleségül, aki Rasputin meggyilkolása utáni takarítás közben bukkant rá a péniszre. Barham leírása szerint a micsoda egy fényes fadobozban feküdt egy párnán, egy bársonypárnán, és úgy nézett ki, mint egy fekete, hosszú, kátrányos, túlérett banán. Állítólag Rasputin egykori híveinek egy kis köre minden héten összegyűlt a lakásban, hogy tisztelegjenek az ő, nos, emléke előtt. Amikor Rasputin lánya megtudta, hogy apja pénizét egy idegen hálószobában tartják, visszakövetelte azt. Ugyan sikerrel járt, de Maria halála után a tárgyat más személyes holmival együtt eladták a Bonhams londoni aukciós háznak. A ház munkatársai Maria kéziratait és az apjától birtokolt régi fényképeket is elvitték, de az összeaszott banán alakú tárgyat némi szkepticizmussal szemlélték. És, mint kiderült, joggal. A londoni Imperial College-ban végzett vizsgálatok kimutatták, hogy az valójában egy tengeri uborka. Igor Knyazkin, a 2004-ben közzétett fotókon szereplő férfi azt állítja, hogy a péniszt, amelyet megvásárolt, egy elhagyatott házban találták egy párizsi külvárosban az 1990-es évek végén. Knyazkin a tárgyat erotikus múzeuma számára szerezte be, amely egyfajta váróteremként szolgál a Szentpétervári Prostata klinikáján. Knyazkin gyűjteményének központi darabja Rasputin több mint 30 cm hosszú, gőz és zselé célzott befecskendezésével újra formába hozott legjobb része. A hossza megegyezik azzal, ami Mária állítása szerint édesapja leghíresebb testrészé volt. Bár az ember elgondolkozik azon, vajon honnan tudhatta ezt. Igor Knyazkin különösen büszke arra, hogy ez a kétes eredetű példány nagyobb, mint a francia császárnak tulajdonított példány. Bonaparte Napóleon szerszáma meglehetősen kicsi, mindössze 3,8 cm, és az Egyesült Államokban egy Evan Latimer nevű férfi tulajdonában van. Knyazkin megelégedéssel közölte, idézem, Rasputin szerszámával végre abba hagyhatjuk az irigykedést Amerikára. Napóleon pénisze nem állja meg a helyét, ami 30 cm-es szervünkkel szemben. Igor Knyazkin a maga részéről azt állítja, hogy az orosz erotika múzeumában található testrész nem azonos azzal, amiről kiderült, hogy egy kiszáradt tengeri uborka. Azt azonban soha nem árulta el, hogy hogyan jutott hozzá. Akárhogy is, Rasputin halhatatlanná vált, kitörölhetetlen alakká az orosz történelemben és a popkultúrában. Halála után a cárnő visszaszerezte a hímzett inget, amelyet Rasputin meggyilkolásakor viselt, és egyfajta talizmánként őrizte. A boncolás után Rasputin holttestét előkészítették a temetésre, és a császári család egyik ikonjával a mellén helyezték a koporsóba. Január 2-án éjfélkor Rasputin cink koporsóját az Alexandru Parkban vitték, ahol titokban Nikolaj, Alexandra és maroknyi más ember jelenlétében temették el, egy épülő templom alá. Ma már nincs mód arra, hogy Rasputin testét nyomok után kutatva megvizsgáljuk. 3 hónappal a temetése után újra exhumálták, mert az új forradalmi kormány attól tartott, hogy tisztelői a sírból valamiféle zarándok helyet csinálnak, ahol monarchista propagandát terjesztenek. Ezért a holttestet a legközelebbi erdőbe vitték és elégették. A szemtanúk állítása szerint Rasputin felült a lángokban, ezzel végre tekik megrémítve az oroszokat. Talán a lelke azt akarta, hogy emlékezzenek rá, és ki tudja, talán tetszett volna neki a gondolat, hogy éppen a pénisze élte túl a sírt. És ennyi volt az attágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és nagyon-nagyon köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.